a 2 Korintus 4:16-18. Versig fogom felolvasni. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked, hogy itt lehetünk ezen a mai reggelen, és a nevedben összegyűlhettünk, hogy téged dicsőítsünk. Köszönjük neked a gyönyörű éneket, és köszönjük azt a sok indítatást a szolgálók lelkében, amit elültettél. Kérünk, áld meg Montit, hogy rajta keresztül ma te szólj hozzánk, és meghallgassuk ígédet. Add, hogy a te ígédben is benned megnyugvást találjunk, és minden nap, napról napra közelebb kerüljünk hozzád. És kérlek, ne engedd, hogy bármikor is eltávolodjunk. Amen.
Egy pár héttel ezelőtt kezdtünk egy új sorozatot, és az volt, hogy azok a kérdések, azok a nehéz kérdések, amire keresünk választ Istentől, és néztünk azt, hogy megbízható a Biblia, néztünk azt, hogy hogyan lehet tudni, hogy mi az Isten akaratát, és most jön egy következő kérdés, hogy miért van szenvedés. És amikor készültem a héten, kerestem a régi jegyzeteimet, és láttam, hogy 1991-ben tartottam egy predikációt, és ez volt a címe, a szenvedés valósága. És kíváncsi vagyok, hogy 25 évvel ezelőtt ki volt itt, amikor elhangzott ezt a predikációt. 1, 2, 3... Valószínűleg itt voltatok, nem? Akkor esetleg 10 ember. Gondolkoztam, hogy ezt csak kihúzom, és újból mondom ugyanezt a predikációt, mert lényegében ők már elfelejtettek, hogy miről volt szó akkor. De ahogyan az ember élete változik, akkor valahogyan egy kicsit másképpen fogok beszélni ezek a dolgokról ma. De az egyik, ami vigasztaló volt, azt, amikor áttanulmányoztam azt, amit 25 évvel ezelőtt mondtam, az igazságok nem változtak. Mert azok az igazságok, amit elhangoztak 25 évvel ezelőtt, azok a Bibliából jött. És az egy nagyon fontos dolog, hogy mi tudhatunk azt, hogy a Biblia az sohasem változik. És ugyanaz tegnap, és ma is mindörökké. Ugyanaz, ahogyan Jézus az. Isten nem változik. Amit ő mond, az nem változik. A mi körülményeink, azok változnak. De az Isten nem. És az adhat már azt a tudatta, egy olyan vigasztalás nekünk, hogy biztonságban vagyunk. Mert Isten nem változik. Néztem egy kicsit azt, hogy mit hoztam fel, mint példák, amikor beszéltem a szenvedésről akkor, és a példák akkor az életemben az volt, hogy elveszett a pénztárcám, vagy loptak a pénztárcám, amikor voltam egy ifjúsági kiránduláson. És az elég kellemetlen, amikor ilyesmi történik az emberrel, akkor új jogosítvány kell szerezni, új olyan kell szerezni, az kellemetlen. Vagy azt fölírtam magamnak, hogy ott hagytam a táskámat a piacon, és visszamentem, és nem találtam meg. Szóval kellemetlen dolgok. Ezek a dolgok, ami ilyen kicsi szenvedések, ami életünkben kicsi nehézségek, az életünkben mindig van ilyen reggel az ember kimegy, és nem indul a kocsi. És akkor a kellemetlenség, amit jár azzal, és a költségek, amit járnak azzal. Most, amikor érintem ezt a témát, ahogyan említettem a gyülekezetnek, múlt héten az Ibolya beteg most, tüdőrakja van, még mindig nem tudjunk a részletek, erről, hogy milyen lesz a kezelés, türelmesen várjunk, de vagy esetleg azt mondom, hogy türelmetlenül várunk, hogy kapjunk azt az eredményt, hogy hogyan tovább. És akkor úgy mondom, hogy ez a téma egy kicsit jobban érint engem ma, esetleg mint 25 évvel ezelőtt, amikor volt szó erről. És fontos, hogy látjunk, amikor foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy vannak olyan dolgok, amit Isten kijelent nekünk, amit Isten világosan mond nekünk. És van olyan dolgok, amit Isten nem jelent ki nekünk. Ha jól emlékszem, két héttel ezelőtt, amikor beszéltünk az Isten akaratáról, említettem azt, hogy például mi nem tudunk azt, hogy Jézus Krisztus mikor fog visszajönni. Isten tudja, de valami ok miatt ő titokban tartja azt, és ő nem kijelentette nekünk azt, hogy pontosan mikor fog visszajönni Jézust. Egy másik kérdés az, hogy amit az ember szívesen fultesz, az, hogy mikor fogok meghalni. Megint, az egy titok. Isten nem mondja azt meg nekünk, hogy mikor lesz az a pillanat. Vannak olyan helyzetek, amikor mi azt mondjuk, hogy nagyon örülném, ha tudném ezt, de szerintem az Isten az ő bölcsőségében tudja azt, hogy van olyan dolgok, amit mi nem tudnunk viselni. És Isten az ő bölcsességében, ő kijelent bizonyos dolgokat nekünk, és van olyan, amit ő nem mond. Amikor 25 évvel ezelőtt beszéltem erről, az egyik dolog, amit hangsúlyoztam a predikáció elején az, hogy mi az, amit tudjunk Istenről. És azt említettem azt, hogy Isten mindenható. Isten uralkodik minden helyzet fölött. És a másik oldalon azt mondhatjunk, hogy Isten jó. De néha mi úgy érzünk, ha Isten mindenható és Isten jó, akkor miért történik ez? Miért van ez a helyzet az én életemben, ha Isten mindenható és Isten jó? Ha Isten tudna tenni valamit róla, miért nem teszi? És akkor jövünk arra a kérdésre, hogy miért van szenvedés? Miért van gonoszság a világban? A János Evangélium a 9. részben egy kicsit az volt, hogy a tanítványok föltettek ezt a kérdést Jézusnak. Olvasom egy-két verset a János 9. részből, az első verstől. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdeztek tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvaló legyenek rajta Isten cselekedetei. A tanítványok láttak egy vakembert. És akkor egy olyan kérdést tettek, hogy ez az ember miért vak? Ki okozta ezt? Esetleg a saját bűne volt a probléma, hogy ő így született? Vagy esetleg a szülei bűnei miatt történt ez? Valahogyan a tanítványok kerestek egyszerű megoldást erre a kérdésre. Az egyszerű az, hogy valami, ami látható és fogható. Ha ez van, ez lesz. De nem mindig ilyen egyszerű. Persze, nyilvánvaló, hogy vannak olyan helyzetek az ember életében, amikor az ő bűne okoz bizonyos következmények. Tudnunk felsorolni azokat. Amikor az ember beszél telefonon, és fogja a telefon a kezében, amikor vezet, és közben okoz egy baleset, mert nem figyelt az útra, hanem inkább foglalkozott a telefonon, az ő hibája miatt történt azt a baleset. De egy másik napon, ő mindenre figyel, tökéletesen csinál mindent, és mégis van balesetje. Nem tudunk magyarázni ezeket. Vagy az az ember, aki dohányzik, minden alkalom, amikor megveszi azt a cigarettát, látja a dobozon, hogy az káros az ember egészségére. De miért van az, hogy előfordul, hogy találkozunk egy 88 éves emberrel, aki minden nap dohányzott, és semmi problémája nincs. Vagy miért van az, hogy találkozunk valakivel, aki sohasem dolgozott, és tudja, rakja van. Persze, ha nézzünk a százalékokat, mi tudunk látni azt, hogy sokkal nagyobb a valószínűség, hogy az az ember, aki dohányzik, lesz probléma abból. Ugyanaz, amit tudunk látni azt, hogy azt az ember, aki nem egészségesen eszik, az annak lesz következmények. Szóval vannak olyan helyzetek, amikor a mi rossz cselekvés okoz probléma. De azt nem jelenti, hogy minden rossz dolog, ami történik egy emberrel, azért van, mert az ember tett valamit. És konkrétan ezt látjunk itt a János 9-ben, hogy azért történt, ami történt, mert valahogyan ez benne volt az Isten tervében. Nem látjunk, hogy Isten okozta ezt a rosszat, de mégis látjunk, hogy az Isten szuverén uralomban ez történt. A Jobb története az Ószövetségben foglalkozik ezzel a kérdéssel, esetleg a legjobban, mint bármelyik Biblia könyv a szenvedéssel. Érdekes dolgok látjunk a Jobb könyvében. A második részben Jobb azt kijelenti, hogy Isten adja a jót, akkor ki vagyok én, amikor azt mondom, hogy nem szabad elfogadni a rosszat is. Látjunk azt, hogy a Jobbnak volt egy pár nagyon jó barátja. És a jó barátai jöttek nagyon jó, vagy esetleg nagyon jó szándékkal, mi nem tudjunk az pontosan, de jöttek tanácsol. És mindenfajta tanácsot adtak neki. Én azt mondom, hogy a legtöbb tanácsot, amit azok a barátai adtak, a Jobbnak rossz tanács volt. Valahogyan mi nagyon szívesen adjunk tanácsot embereknek, amikor bajban vannak. Hogy hogyan kell megoldani azt a problémát, és néha kívülről valóban jobban látjunk, és tudunk jó tanácsot adni. De én azt mondom, hogy nagyon gyakran is előfordul, hogy az az ember, aki bajban, nem kell tanácsot tőlünk, hanem segítséget. És vigyáznunk kell azzal, de a Jobb történetében lényegében mi látjunk, hogy ez végig ment, és a végén Jobb nem kap választ arra a kérdésre, hogy miért. És valahogyan én annyit tudok mondani ma délelőtt erről a kérdésről, hogy miért van szenvedés, titok. Isten nem mondja meg. Persze mi próbálkozhatunk. Van olyan részek, amit mi tudunk magyarázni. Mi azt mondjuk, hogy azért van a szenvedés, mert ami történt a Mózes első könyvében a harmadik részben. Amikor az első ember bűnbe esett. És azért van szenvedés. De akkor kérdezem, és az az első ember miért bűnbe esett? Milyen könnyebb lett volna, milyen jobb lenne nekünk, ha ő tudta volna ellenállni a kísértés ellen ott. És akkor valaki azt mondja, igen, de ott volt a sátán. És akkor miért van szenvedés? Akkor azt mondja, a sátán. Akkor miért van sátán? Akkor megint kereshetünk az igében. És akkor esetleg azt mondjuk, mi tudjunk, hogy Isten mindent teremtett. Isten a sátán teremtett. Igaz? Igaz. Tudjunk ezt. Akkor a sátán miért fordult Isten ellen? Ha Isten teremtette, Isten miért nem úgy teremtette, hogy nem forduljon ellene? Olvashatunk róla az Ezekiel 28. részben a 16. verstől. Megint azt mondom, hogy nem tudom. Én nem tudok adni egy választ arra a kérdésre, hogy miért van szenvedés. A Biblia nem ad választ arra. A Biblia azt mondja, hogy nem Istentől van. De valahogyan kell élni azzal a feszültséggel, hogy a szenvedés van. De szerintem nekünk van egy nagyobb kérdés. És a kérdés nem az, hogy miért, hanem a kérdés az, hogy hogyan tovább. Én emlékszem, évekkel ezelőtt beszéltem egyszer a Tótnai új Eszterrel. Aki nem ismeri az Eszter és a férje benne volt abban az ifjúságiban, amiben, aki nagyon régóta az a gyülekezetben, amiben együtt növekedtünk fel. És az ő férje meghalt a 80-as években már, amikor még kis gyereke volt nekik, amikor volt egy vesekőr, és a műtét után nem jól vártak össze, és belsővérzésből meghalt. Azt lehet mondani, hogy orvosi hiba történt. És egy pár évvel később egyszer beszéltem az Eszterrel, és ő a következőt mondott nekem. Ő azt mondja, hogy Monty, én soha sem eddig nem kaptam választ arra a kérdésre, hogy miért. De én azt látom, hogy az én feladatom ettől kezdve, vagy lehetséges valahogyan másképpen, ő azt mondja, az nem a kérdést, amit fel kell tennem, hogy miért. Amit Isten vár tőlem, azt adok választ arra a kérdésre, hogy hogyan tovább. Hogyan tovább. És én úgy látom, hogy a mi életünkben ez a kérdést, amit fel kell tennünk. Ez a kérdést, amit fel kell tennünk. Hogyan tovább? És az egyik oldalon azt mondom, hogy Isten csöndben van azon, hogy miért van szenvedés. De Isten nagyon sokat beszél arról, hogy hogyan kell élni a szenvedésben. És ma azt fogunk nézni. Fogunk nézni egy pár különböző helyet, különböző igéi, ami beszél arról, hogy Isten mit mond nekünk, hogyan tovább a szenvedésben. Hogyan tovább a nehézségekben. Mik azok az igazságok, amit az igéi ad nekünk, amit Isten ad nekünk. És az első találjunk, ha valakinek van egy vázlat, lehet látni a vázlaton a különböző igéket, amit fogunk nézni. Az első igét, amit fogunk nézni, az az igé a Péter első levelében, a negyedik rész, a 12. verstől. Péter azt írja, szeretteim, a szenvedés tűze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborodjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is megújulva örülhessetek. Ebben az igében egy pár dolgot tanuljunk a szenvedésről. És ha tovább olvasnunk egészen a 19. versig, fogunk látni különböző dolgokat. Az első, amit látjunk ezt, hogy a szenvedés a nehézség várható. Azt mondja, hogy ne lepődjön meg. Én nem tudok sok mindent garantálni, de én tudok garantálni nektek, hogy lesznek nehézségek az életedben. Garantálhatom azt. Minden ember életében lesznek nehézségek. És nem szabad csodálkozni, amikor azok vannak. Inkább az ellenkezőt kell csinálni, az, hogy kell, amennyire lehetséges, készülni rá. Ha valami váratlan jön, akkor a sokkal rosszabb, mint ha valami formában én tudok készülni rá. Vegyünk tudomásul azt, hogy lesznek nehézségek. És azok a nehézségek nem azért van, mert én nem elég rendszeresen jártam templomba, vagy én nem elég rendszeresen olvastam az igét, vagy én nem voltam elég irgalmas, és én nem voltam elég kegyelmes. Vannak olyan nehézségek, amik fognak jönni annak ellenére. Mi mindent tudunk tökéletesen csinálni, végül is azt nem tudunk csinálni, de mi tudunk törekedni arra, hogy mi mindent tökéletesen csináljunk, és mégis lesznek problémák, bajok és nehézségek az életünkben. Az igéi újból és újból hangsúlyozza ezt. A másik, amit újból és újból hangsúlyoz, azt, hogy ezek a nehézségekben örüljetek. És megint mi azt mondjuk, hogy várjál egy kicsit. Hogyan lehet örülni, amikor van valami az életünkben, ami nagyon rossz? Én valahogyan azt mondom, hogy az öröm nem azért, hogy van ez a nehézség, nem örülök a problémában, de valahogyan úgy tudok élni, hogy az a probléma nem az egyetlen dolog az életemben. És valahogyan én tudok örülni abban, hogy én tudok, hogy az én Istenem ebben a helyzetben is az én Istenem. És akkor lehet egy belső öröm, ami teljesen független a körülményektől, ami érint minket a mindennapi életünkben. Az öröm függ attól, hogy milyen az én kapcsolatom Istennél. És mennyire ismerem őt, és tudom azt, hogy az én Istenem uralkodik minden fölött. És semmi nem történhet velem, amit az én Istenem nem enged. Isten ezt mondja ebben az igében. Ha tovább menjünk a 15. versben, itt azt mondja, hogy közületek, tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint rossztevőr, vagy mint más dolgába avatkozó. Szóval itt nyilvánvaló azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, amiben szenvedsz, mert valami rosszat csinálsz. Ha valaki tolvaj, és börtönbe kerül, ő senkit nem tud hibáztatni, csak saját maga. Nagyon könnyen, nem, a körülmények olyanok voltak. Vagy esetleg ő azt mondja, hogy Isten nem adott nekem, és minden próbál átruházni a felelősséget. De azt látjuk itt, hogy vannak olyan dolgok, amit mi tehetünk, amit azt mondom, hogy lényegében mi hozunk a baj magunkra. De ezt az igé azt mondja, hogy de van nagyon sok dolog, ami jön a mi életünkbe, amiben mi nem okozunk a problémát. És ő azzal foglalkozik, amikor mi nem okozunk a problémát, és mégis az van. És a 19. versben ugyanígy azt mondja, hogy aki tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánljuk lelküket a hűséges teremtőnek. Lényegében azt mondja, hogy a jó cselekedet csináljunk és bízunk az Úrban. Szóval mi a megoldás, amikor vannak nehézségek és szenvedek? Bízni kell Istenben. Bízni kell az Úrban. A következő igé, ami ad választ nekünk, a Jakab level, az első rész, a második verstől a negyedik versig. Teljes örömnek tartjatok, testvérem, amikor különféle kísértésekbe estek. Tudván, hogy hitetek próbálja alhatóságot eredményez, az alhatóság pedig tegye tökéletesé a cselekedeteket, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, mint fogyatkozás, minden fogyatkozás nélkül. Isten, ez az igé szerint, azt mondja, hogy szegény, amikor vannak azok a kísértések, amikor vannak azok a nehézségek, amikor vannak azok a próbák a mi életünkben, mit kell csinálni? Örülni kell. Örülni kell nem azért, mert van a nehézség, hanem örülni kell, mert tudom azt, hogy Isten ezt tud használni az én javamra. Amikor nincs nehézség, amikor minden nagyon könnyen megy, én azt mondom, hogy nagyon könnyű elfelejteni Istenről. Nagyon könnyű nem foglalkozni Istennel, amikor minden jól megy. És valahogyan az egy jó dolog, hogy amikor jönnek azok a problémák és a nehézségek, akkor muszáj, hogy én kapaszkodom Istenhez. És én tudok odafigyelni az Úrhoz abban a helyzetben. És akkor ő tud formálni minket. Többször mondom azt, hogy a legfontosabb Istennek, nem az, hogy te tudsz élni egy kényelmes életet. Hanem a legfontosabb Istennek, hogy ő tud átformálni téged, hogy te legyél olyan, mint Krisztus. És ez az átformálás folyamat jön a nehézségeken keresztül. És akkor lesz erős, és akkor lesz teljes az ember, amikor átmegy ezeken a próbákon az ő életében. Van egy ének, amit régen énekeltünk, hogy a nehéz idők megerősít minket. És valóban ezt látom, hogy ez igaz. Újból és újból az Isten igéjében, hogy azok a nehézségek azáltal Isten tud formálni minket. A következő ige. Pár héttel beszélgettünk erről, a Pál második levele a korintusi gyülekezetnek a 12. rész, amikor olvasunk arról, hogy a Pálnak lett egy tüves az ő testében, látjunk azt, hogy a sátán angyala által lett ez, megint én nem tudok adni a választ arra, hogy miért. Miért pont Pál, miért pont akkor. Ez történt. Isten tudta róla. Ez nem történt, az Isten tudta kívül a Pál. És mi azt látjunk, hogy ebben a helyzetben Pál imádkozott. Megint azt mondom, hogy ő háromszor imádkozott, mi nem tudjuk, hogy mikor volt az a három imádság. Az egy napon volt a reggelinél, az ebédnél és a vacsoránál. Vagy az három hónapban volt mindig az első napon, a hónapban ismét kérte ezt Istentől. De mi tudjuk azt, hogy Isten hogyan válaszolt. És Isten azt mondta a Pálnak, a 9. versben, elég neked az én kegyelm. Mert az én erőm, erőtlenség által ér célhoz. Elég az én kegyelm. Ez a választ, amit Pál kapott. Ez elég. Valahogyan mi esetleg valami többet kívánjuk. De a választ, amit Isten adott Pálnak, amikor ő szenvedett. És tényleg azt látom, hogy nagyon jó, hogy nem tudjunk, hogy mi volt a Pál szenvedése. Mert mi akkor nem tudunk mondani, hogy az nem volt olyan nagy, mint az enyém. Mi nem tudjunk, hogy mi volt neki. De mi tudjunk azt, hogy Isten mondta neki, hogy elég az én kegyelmem. Maradt a betegség, de elég volt az Isten kegyelme. A következő ige, ami szinte ebben a levélben, amit felolvastunk az Isten tisztelet elején, amikor olvasunk azt, hogy tehát ne csüggedjünk. Sőt, ha a belső emberünk megromlik. És amikor beszéljünk a belső ember, a külső emberről, ha a külső emberről megromlik, a külső ember az lényegében az ember teste. Nem csak a külső test részeink, hanem a belső fizikai test részeink. És ezt mondja, amikor ez a test tönkre megy. Megint azt kell mondani, amikor én ezt erről a témáról beszéltem 25 évvel ezelőtt, akkor én nem sok mindent tapasztaltam az én testemmel akkor. Most azt mondom, hogy valamennyit a saját bőrömben tapasztalom az, hogy az én testem tönkre megy. Lehetséges, hogy nem annyira látszik nektek, de nekem látszik, amikor megyek az orvoshoz, és írfol még egy gyógyszert. A gyomoromért szedek az egyik fajta gyógyszer, a másik gyomor problémám szedek egy másik fajta gyógyszert, a vérnyomás miatt szedem egy harmadik gyógyszert, és egy negyedik gyógyszert, egy másik problémám miatt szedem még egy gyógyszert. Hú, tönkre megyek. Amikor fiatal volt, nem kellett csinálnom ezt, mert valahogyan a testem meg jól működött. Amikor megyek futballozni, esetleg valaki azt mondja, hogy nézd, ha mehet futballozni, az már mutatja, hogy nem túl komoly a probléma. Van probléma a csípőmmel, van probléma a térdemmel, most már van valami probléma a talpammal, minden tönkre megy. Én azt mondom, hogy ezek az én életemben meg mindig apró dolgok. Nincs semmi, ami életveszélyes. De tönkre megy a testem. És lehetséges, ez nem túl vidám a fiataloknak, hogy ez lesz velünk. Aki már idősebb nálam, már ők sokkal többet tapasztaltak ezen a téren, mint én. És tudjunk, hogy ez jár az élettel. Elcsügedjünk? Ez az igé szerint nem. Mert ez az igé szerint azt mondja, hogy ezek a nehézségek, ezek a mi pillanati könnyű szenvedésünk. És azt mondja, hogy azért egy könnyű szenvedés, mert mi összehasonlítunk azzal, ami lesz. Van egy örökké való reménység. És én nem tudom a részletek, Isten nem megy bele, de ő azt ígérje, hogy amikor mi feltámadjunk, mi fogunk kapni egy új testet. Én nagyon várom azt, hogy mikor fogok kapni azt az új testet, és amikor lemegyek egy lépcsőn, nem érzem azt, hogy fáját érdem. Az nagyon jó lesz. Mindnyájunk tudunk gondolkozni azon, hogy minek fogunk örülni. De ez az igé hangsúlyozza azt, hogy ez a látható, ez ami most egy szenvedés az életedben, az egy könnyű, átmeneti dolog az életedben. És majd vár neked valami, ami nagyon jó. A reménység segít, amikor a nyomorúságban vagyunk. Szükségünk van arra a reménységre. Mint hívő ember van ilyen reménység, utolsó időben többször beszéltem emberekkel, hogy nem tudunk képzelni azt, hogy milyen egy hitetlen embernek. Amikor szembe kell sülni a fájdalommal, amikor szembe kell sülni a halállal, az a hitetlen ember hogyan tud bírni ezt? Sokan nem tudnak. De én azt mondom, sajnálom, sok hívő ember se tud. És azért a hívő ember nem tud, mert mi elfelejtjük azt, amit Isten mond nekünk. Ha mi ragaszkodunk az Úrhoz, ha mi tudjunk azt, amit ő mond, akkor tudunk viselni a szenvedést. az utolsó igét, amit nézünk, a 23. Zsoltárt. Esetleg megint kérdezném valamit, azt ki az, aki kívülről tudja a 23. Zsoltárt. Hát lehetséges, hogy nem szó szerint, de nagyjából tudjunk a tartalma. A 23. Zsoltárban azt olvasunk az, hogy az Úr az én pásztorom. Milyen egy pásztor? Nem fogok belemenni a részletek ma, de a pásztor, a valódi pásztor, amiről szinte olvasunk a jó pásztorról a János 10. részben, a pásztor, ő nagyon szereti az őrnáját. És nagyon fontos neki, és ő mindent megtesz azokért. Van egy ilyen mennyei pásztorunk, aki így gondoskodik rólunk. A harmadik versben mi azt látjuk, hogy ő az a pásztor, aki a lelkemet felújít. Amikor kezdjünk elcsögedni, amikor kezdjünk sajnálni magunkat, ha forduljunk a pásztorhoz, akkor ő az, aki felújít. Ő az, aki erősít. Ő az, aki megújít a mi lelkünket. A negyedik vers. Nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Nincs semmi probléma, nehézség az életedben, amit kell viselned egyedül. És ez az ige azt mondja, hogy nem kell félni ezektől. Miért? Mert Isten azt mondja, mert te velem vagy. Milyen vigasztalás az? Milyen vigasztalás az? És az utolsó versét, bizony jóságod és szeretetted kísér. Bármilyen helyzetben, bármilyen kísértésben, bármilyen próbában, az Isten jósága és szeretet kísér minket. És az Úr házában lakom egész életemben. Másik fordításban, az Úr házában lakom mindörökké. Ez a reménységünk. Ez az, amit ad biztonság nekünk. Lehetséges, hogy valaki csalódott most, mert amikor látta a predikáció címet, miért van szenvedés, és azt mondja, hogy Monty nem adott választ arra a kérdésre. De én úgy érzem, hogy részben adtam választ. Azért van szenvedés, mert a szenvedésben tudunk jobban megismerni Istent. És nincs jobb annál, mint mi megismerünk az Urat, és ő tovább formál minket. Imádkozunk. Édes Atyánk, sokszor gondolunk azon, vagy azt gondoljunk, hogy milyen jó lenne, ha ezt csinálnád, vagy azt csinálnád. Kérjünk, segíts minket látni azt, hogy te mondsz nekünk, ami a te minden tudóságban, a minden hatalmában, a minden bölcsességedben tudod, hogy mi az, ami a legjobb. Kérjünk, hogy segítsd minket, hogy ilyen helyzetekben tudunk bízni benned. Persze felmerül a kétségek. Felmerül a félelem. Felmerül az elcsüggedés. De amikor ezek a negatív kísértések jönnek, kérjünk, segíts minket. Segíts, hogy tudunk figyelni rád. És ha figyelünk rád, ha kapaszkodunk hozzád, akkor tudhatunk azt, hogy minden jó lesz. Mert te vagy egy jóságos szerető Istenünk. Köszönjünk, hogy tudhatunk ezt, és köszönjünk, hogy tapasztalhatunk ezt napról napra a mi életünkben. Ezt mind kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.